Testvérek, ott folytatjuk, ahol abba hagytuk a múlt heti ige tanulmányozásunkat, és egy történetet hívunk most segítségül. Akik nem voltak itt múlt héten, azok számára szeretnék néhány gondolatot kiemelni a múlt heti szolgálatból. Ugye a gyülekezeten belüli viselkedési formákról volt szó, külön a nők, a férfiak, és megnéztük a különböző igéket, illetve általánosságokban is hangzott el néhány gondolat. És én akkor azt mondtam, hogy lesz ennek folytatása, múltkor volt szó az imáról, a hálaadásról, itt folytatjuk, tehát az ima a fohász a közbenjárással. Keressük ki Bibliánkból Nehémiás könyvét. Nehémiás könyve első rész, és az első verstől a 11. versig fogjuk elolvasni az igét. Én arra kérek mindenkit, hogy ülve hallgassuk meg az igét, majd egy másik hosszabb szakaszt is szeretnék a testvérek elé tárni. Tehát Nehémiás könyve első rész, első versétől a 11. versig így szól Isten beszéde. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlev havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. És ezt mondtam, ó Uram, mennek Istene, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgálnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszéreztelek benneteket a népek közé, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat. Még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye, hiszen a te szolgáidők és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgáid imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. És lapozzunk át Dániel próféta könyvéhez. A 9. rész 18-as, 19-es verseit fogom még ide idézni. Tehát Dániel 9, 18, 19. Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg. Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és ezt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el, mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Nehémiás történetét ismerjük, és aki nem ismeri, az olvassa el. Ma erről nem lesz szó. Arról lesz szó, hogy Nehémiás ugye fogságban él, főpohárnoki szolgálatot teljesít, tehát ő rabszolgaként teljesít főpohárnoki szolgálatot. Nagyon komoly és nagy beosztás volt, ez nagy felelősséggel jár, de ő mint rabszolgaként kerül ebbe a helyzetbe. Aztán Dánielről is sok mindent tudunk, amit párhuzamba szeretnék Nehémiás és Dániellel kapcsolatosan emelni, az pedig az, hogy mind a két ember zsidó ember, mind a két ember rabszolgaként szolgálja a királyt, nagyon közeli pozíciót foglal el a király udvaron belül, bizalmi állás egyik is, másik is, és mind a két ember úgy él fogságban, úgy él rabszolgaként, hogy igaz emberként beszél róluk a Biblia, példaértékű hívő emberekről beszél a Biblia ezekről a személyekről, nem bűnös emberekről, olyan szempontból bűnös emberekről, akik nem lennének tudatában azzal, hogy ők bűnt követtek el, sőt, nagyon is tudják, hogy hogyan lehet az Isten elé jönni, és rendszeresen keresik az Istennek a kegyelmét, Istennek a megbocsátó szeretetét. A Dániel imádságának az elejét nem olvastam el, mert ugyanaz, mint Nehémiás imádsága, azt mondja Dániel, imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve azt mondtam, ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk. Mózeshez kell visszamenjünk, és akkor megértjük ennek a két embernek az egymástól független, de szinte szóról szóra azonos imádságát. Ugyanis Mózes, amikor jön le a hegyről, hozza a két táblát a parancsolatokkal, az Istennek az igéit, mit lát lent a hegy lábánál? Mi történik ott közben Áron vezetésével a zsidó néppel? Mi történik ott? Csinálnak egy bálvány Istent, így pont aranyborjú lett, azt mondja Áron, hogy hát összeöntöttük, és véletlenül ez lett belőle. Olvassuk el az igéket, így ráfogja, hogy valahogy ez lett belőle. Tehát van egy elszakadás, egy elfordulás az Úrtól, és Mózes pedig pont azokat az igéket hozza, ami helyreállítja a szövetséget ember és Isten között. Sőt, utána, ha elolvassuk a Mózes 5. könyvét, a 27. résztől a 30. rész végéig, akkor ott azok az áldások és átkok vannak felsorolva, szinte így kéz a kézben. Ha ezt meg ezt teszed, akkor ezek az áldások követnek, ha ezeket teszed, ezek az átkok fogják követni a te életedet. És erre a szövetségre utal Nehémiás is, és utal Dániel proféta is, amit a Mózes igényéből nyertek, és a Mózes szövetségéből táplálkoztak. Mind a két ember nehéz helyzetben van, és Isten elé megy, hogy kérje az Istent, hogy áldja meg őket. És nagyon érdekes, hogy tanulunk az Úr Jézustól imádságot, igaz? Tanulunk egymástól imádságukat, tanulunk imádkozni, tanít minket a saját sorsunk, amilyen helyzetekbe kerülünk, ezáltal formálódik a mi ima életünk. Ettől a két embertől egy olyan imádságot tanulhatunk meg, ami nem egy olyan ima formula, hogy hogyan kell Istent megszólítani, vagy ezt tanulhatjuk tőlük, de hogy az Úr Jézus eléggé konkrétan megnevezi, hogy egy újszövetségi ember hogyan tud imádkozni. De ez a két ószövetségi ember olyan hittel és olyan bizonyossággal szólítja meg az Istent, azért, mert van törvényük, van szövetségük az Úrral, és tud mire hivatkozni, mi van abban a szerződésben. Ha neked elromlik otthon a Na bármit, a telefonod, a poharad ugye nem működik, elveszti a vizet, akkor mit csinálsz? Visszamész a boltba, és ha van érvényes garancia a leveled, akkor kicserélteted, megjavítatod. Ha van egy adásvételi szerződésed egy autóról, vagy egy házról, vagy egy hangszerről akár, aminek nagyobb értéke van, és valami nem úgy működik, ahogy azt előre ígérte az, aki neked eladta, mit tudsz csinálni? Ami benne van a papírosba, a szerződésbe, azokon a kereteken belül lehet ugye reklamálni, vagy lehet visszakérni a pénzt, hogyha ez nem úgy működik. Hát ide le van írva, hogy ennek így kell működni. Nem úgy működik, hát akkor itt valami hiba van. Van egy szerződése az embernek, amit Isten ajánlott fel. Nem tudjuk itt felkapcsolni, mert nem látom az arcokat. Köszönöm. Ha működik a lámpa. Most működik. Nem mindig szokott működni, de most működik. Na, én jobban látom a testvérek arcát, hogy mosolyognak, és ez jó. Tehát az Úr adott egy szövetséget Mózesen keresztül a zsidó népnek, és ezekben az iratokban benne van, hogyha valaki engedelmeskedik, akkor megnyeri az Úr jó indulatát, ezeket az áldásokat, és lakhat ezen a földön, ugye a Kánaán földjén. Ha pedig lázad, akkor az Úr szétveri Izrael népét, fogságba mennek. Nehémiás és Dániel is fogságban vannak, és ők konkrétan nem követik el a lázadás bűnének azt a szintjét, amit az ő nagypapáik, dédipapáik elkövettek, az elődeik, akik miatt ők már eleve fogságban jöttek napvilágra. De mind a két imádságban ott van a töredelmes bűnvallás, a töredelmes szív és a teljes bűnvallás, hogy Uram, bocsássál meg nekünk, nem az, hogy apáinknak, hanem nekünk, mert vétkeztünk. És most egy figyelmes teológus felemeli a kezét, és azt mondja, hogy oké, Dani, ne kavarjuk össze a két helyzetet, mert az is benne van a Bibliában, hogy az apák követték el a bűnt, és Isten az apákon fogja számon kérni ezt a bűnt. A fiakon már nem. Így van. Ez így van. De amikor abba gondolkodunk, és most fogom elárulni a mai témámnak a címét, hogy az imádkozó vezető, ugye vezetőség választásra készülünk, és így próbálunk igéket olvasni, tanulmányozni. Ezt az igét elsősorban azoknak hozom, akik a gyülekezetnek valamilyen vezetői szolgálatában vannak, lesznek benne. De hozom mindenki elé is. Mert amikor arról beszélünk, hogy igen, ők követték el a bűnt, hát nekik kellett volna megtérni, mi meg itt szenvedünk a fogságba, lehet így alázattal az Úr elé jönni? Vagy még akkor is, hogyha én konkrétan ezt a bűnt nem követtem el, ilyen alázattal, bűnvalló lelkülettel megyek az Úr elé, ahogy Dániel, vagy ahogy Nehémiás tette. Ha megfigyeljük a nehémiási igét, akkor azt látjuk, hogy egy hosszú-hosszú felsorolás kezdődik, ugyanis ott van az, hogy Nehémiás elmondja az Istennek, hogy mi történt, hogyan kerültek ők ebbe a helyzetbe. És végül úgy zárul ez az imádság, több hónapról beszélünk, mert a második rész elején le van írva, hogy ott mi a dátum, és ott több mint 4 hónap telik el, és az imádság azzal zárul, hogy Uram, segítsél meg, mert megyek a király elé, hogy engedélyt kérjek, hogy elmenjek Izraelbe, felépítsem újból a várfalat, ugye kicseréljem az ajtókat, betömjem a rést, és helyreálljon a városnak a méltósága, ami a te szent nevedről lett elnevezve. Tehát amikor én megyek az Úr elé imádságos szívvel, akár vezetőként, akár gyülekezeti tagként, akkor nem lehetek független a témától. Hiába nem vagyok konkrétan benne abban a helyzetben, ugye bűnökről volt szó, hogy bűnvallással mentek az Úr elé, de ha közben járunk valakiért, nem lehetünk függetlenek tőlük, mert ugyanabban a helyzetben voltunk 5-10-20-50 évvel ezelőtt, ugyanabban a bűnös állapotban. Tehát is ennek a kegyelme az, hogy ma itt állunk, vagy itt ülünk, és erről tudunk beszélgetni, mert ő minket kihozott ebből a mély állapotból, ebből a fogságból. És jó azt látni, akár Nehémiásnál, akár Dánielnél, hogy őket
az motiválja erre az őszinte bűnvaló imádságra, hogy megnézik az útlevelüket, és oda az van beírva, hogy nemzetsége Héber, zsidó származású. Ha te kinyitod a mennyei útleveledet, és oda van írva, hogy keresztjén, akkor tudsz úgy imádkozni a gyülekezetedért, hogy Uram, bocsáss meg az ő bűneiket, vagy Uram, jár már közben az ő helyzetükben, problémájukban, mert hát amiben ők vannak, ez egy nehéz dolog. Szeretnék egy igét ide beidézni, keressük ki a Korintusi Levél, első Korintusi Levél 12. részét, első Korintusi Levél 12. rész, 12. versét. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Pál ugye tanít a kegyelmi ajándékok sokaságáról, onnan emelem ki ezt az igeverset, de ha nekem fáj a kis ujjam, a bal kis ujjam. Semmi köze a jobb kis lábujjamhoz, a bal kis ujjamhoz, ugye jó messze van egyik a másiktól, vagy akár jól közel is tud lenni, ha akarom, talán még elérem, nem tudom, hogy kipróbálom este. De hogyha a testemen belül kéne közlekedni, akkor tényleg messze van egyik a másiktól. Tudok-e nyugodtan sétálni és élvezni ezt a szép őszi délutánt, hogy elvonatkoztatok a fájó kis ujjamtól, mert rávágtam a kocsi ajtót vagy a kalapácsot. De nagyon szép itt az érseket, hullanak a levelek, a mókusok a magyarokkal együtt, vagy fordítva a mókus megy a magyaró után. Ez nagyon idilli kép, de nekem nagyon fáj a kis ujjam. A szemem, az órom élvezi a látványt, a szép illatokat, de ez a kis test, ennek a kis, a testemnek a kicsi tagja annyi fájdalmat küld az agyamba, hogy ez a szép kép, amit látok, amit érzek, amit élveznék egyébként, ennek az összhatása romlik. És tudom azt, hogy az agyammal megerőszakolom saját magamat, hogy nem fáj, én élvezem a szépen, sőt, el is dugom a zsebembe, de is lássam, hogy van bal kezem, és én nézem a mókust, de csak fáj, de szép a mókus, nem fáj, fáj, nem fáj, már nem fáj. Vannak ilyen vallások, ahol ilyeneket gyakorolnak, hogy addig tréningezik a testüket, hogy már végül nem érzik a fájdalmat, vagy az érzelmeket. Az Isten igéje nem erre bátorít minket. Ha valakinek van bűne a gyülekezeten belül, az fájjon már nekem is. Azért tudjak én is az Úr elé menni úgy, hogy Uram, probléma van közöttünk. Lehet, hogy nem én követtem el, de nekem is fáj, mert igaz, hogy benne van a tüske, benne van a fájdalom, de rám is hatással van. Csináltak egyszer egy ünnepséget, egy ilyen kegyességi mozgalom, hoz tartozók, hogy vettek egy nagy hordót, ilyen boros hordót, és az volt a feladat, hogy mindenki hozzon magával egy liter bort. Ez ugye nem nagy kérdés, egy liter bort beszerezni. És az volt a feladat, hogy aki megérkezik erre az istentiszteletre, beleönti ezt a bort ebbe a hordóba. Ezt mindenki meg is tette. És amikor elkezdték merni a hordóból a bort, csak víz volt benne. Meg volt, jöjjön, azt elfelejtettem mondani, meg volt szabva, hogy egy bizonyos évjáratú borból lehetett csak ugyanabból az ízből, abból a minőségből, tehát nem egy ilyen kocsvalék lett volna ennek a vége, hanem egy nagyon-nagyon meghatározott, leszabályozott minőséget kellett volna hozni, de mindenki vizet hozott. És amikor mertek volna ebből a finom borból, akkor az összes kancsóba csak vizet tudtak merni, mert hát mindenki úgy gondolta, majd a másik hozza a bort. Én azt az egy litert, ha beleütöm abba a 100 literes hordóba, akkor meg se látszik. Lehet így finom bort inni egy jó vacsorához? Hát víz van a csapban is, ahhoz nem kell tipekedni a hátizsákba. Hát ezért kezd el imádkozni ez a két ember egymástól függetlenül, és kell nekünk is elkezdeni imádkozni úgy a gyülekezetünkért, hogy lehet, hogy konkrétan nem enyém a feladat, amit majd el kell végezni. De ha én csak a vizemet öntöm bele abba a közös hordóba, abból nem lesz minőség, amit elvárunk. Felelősség. Kinek mennyi a felelőssége a gyülekezetért való imádságban? Nyilván azoknak több, akik vezetői szolgálatban vannak. De neked is, aki résztvevője vagy, vagy egy tagja vagy a közösségnek, neked is feladatod és felelősséged. Mert az ima életünkben történnek csodák, történnek dolgok. Ha beszélgetünk egymással a gyülekezetről, akkor kijönnek dolgok, kijönnek részletek, kijönnek hibák, kijönnek bűnök. Valószínű ez így van, igaz? Én csak baptistáknál jártam, ott így szokott lenni. Lehet, hogy máshol ilyen nincs, ők tökéletesek, nem tudom, de nálunk ez így szokott lenni. Ha ezt az Úrnak elkezdjük elmondani, akkor ezek a gondolatok ugyanúgy elő szoktak jönni. Valószínű. De Isten másképp reagál, mint az én testvérem, mert lehet, hogy ő is csak a vizet hozza, és önti bele ebbe a nagy közös hordóba. De az Isten meg azt mondja, hogy jó van, látom, hogy te csak vizet hoztál, mert csak a panaszkodás van benned, de én azt mondom neked, hogy vannak ígéretek leírva a Bibliába, ha ezeket engedelmesen megcselekszed, akkor ezek az áldások fogják követni az életedet. Na most akkor mondjuk azt, hogy nem zsidók vagyunk, és igazunk van. Hát akkor dobjuk ki egy mózesi igéket, ebben már nincs igazunk, de ha valaki mégis így gondolkodik, akkor van még egy válaszom a Bibliából. Mit mond Pál az új szövetségi gyülekezetnek? Pogány környezetbe szüntelenül imádkozzatok. Érdekes, nem? Tehát a kollektív felelősségvállalás az új szövetségi gyülekezetben megjelenik az imádságban, aztán Pál mond ilyet is, hogy adakozzatok egymás szükségeire, tehát a közös teherviselés itt is megjelenik, nem csak a szellemi dolgokban, hanem a materiális dolgokban. Aztán a lelki ajándékoknál láttuk, olvastuk, tanultuk, hogy az egymás felé való szolgálatban is ott van a közös felelősségvállalás, és ez annyira jól működik. De mi a probléma velünk, testvérek? Elmondom. A 21. században élünk. A 21. századi ember, pedig nemrég voltam a 21. század, úgy gondolkodik, hogy nem kollektívákba kell nekünk élni, nem közösségekbe kell nekünk élni, hanem mi egyénileg éljük az életünket, és hogyha szükségem van a másikra, a pénzemért megveszem az ő szolgáltatását. Ha örülni akarok, akkor fizetek a boldogságomért. Elmegyek a kultúr, ezen belül sok minden van, ugye van a koncert, van a színház, bármi, ami a kultúrához tartozik, megveszem magamnak a boldogságot. Ha jót akarok enni, akkor elmegyek és veszek élelmet. Tehát engem ne bántson senki, én sem bántok senkit, hagyjuk egymás békén. És így gondolkodik a 21. századi ember. És hogyha ezt a gondolkodást hozzuk be a gyülekezetbe, ami normális, mert ebben a közegben élünk, akkor az történik, hogy ebben a nagy közös hordóban, amiben a bor gyűjtenénk, mindenki a vizét önti bele. Hogy hát, ha a másik jobb hívő, mint én. Most hogy az 1 liter bor, vagy az én családomnak a 3, 4, 5 liter bor, ugye akárhányan vagyunk, nem rontja el ennek a sok 100 liternek a minőségét. Dehogy nem elrontja. Testvérek, nekünk hála az Úrnak nem bort kell hozni a gyülekezetbe, pedig azt mondja róla a Biblia, hogy megvidámítja a szívet. Ilyeneket olvasunk az Ószövetségben a borról. Ha valaki sokat iszik, akkor még az agyát is megvidámítja. Utána meg minket, mert mulatunk rajtuk, hogy ki hogy viselkedik fél részegen vagy részegen. De hallottam egy érdekes párhuzamot a lélek által való imádság és a bor fogyasztása között. Mégpedig az, hogyha valaki ugye alkoholt fogyaszt, akkor hát ugye sok lehetőség van, hogy mi történik vele, de ha kevés alkoholt fogyaszt, akkor ilyen jobb közérzete lesz, oldottabb lesz, talán megnyílik a nyelve, és sok mindent elárul magáról. Amikor valaki elkezd imádkozni, és Isten elé úgy áll, hogy Uram, mi az én feladatom, mi az én részem ebből a gyülekezetből, akkor Isten megmutatja azt a Szentlélek által az igén keresztül, és el tud kezdeni szolgálni. Tehát van egy összefüggés a lélekkel való betöltekezés, a lélekkel való folyamatos összhang és az alkoholfogyasztás között. Ugye nézzük meg a pünkösdi eseményeket, kiárad Istennek a lelke, ott nyelveken szólnak az emberek, Péterik prédikálnak, mindenki a maga nyelvén, dialektusába érti a prédikációt, mit mondanak az emberek, hogy hát, hogyha belennének rúgva, ezek édes bortól részegettek meg. Ugye? Nem. Csak elkezdte mindenki azt tenni, amit Isten lelke mondott neki. Péterik erővel és hatalommal hirdették az evangéliumot, az emberek pedig elkezdték átadni az életüket. Ha visszakanyarodunk Nehémiás példájához, akkor azt látjuk, hogy Nehémiás imádkozik az Istenhez, hogy te nagy és hatalmas Isten vagy. Tehát ő nem azért kezd el imádkozni, mert neki nincsen már más lehetősége a probléma megoldásához, hanem egyből az élő Istenhez megy. Meg azt mondja, te vagy a nagy és félelmetes Isten. Rajtad kívül nincsen senki más. Tehát van egy hitvallása az imádságában, és ez nagyon tudatos. Én néha azt látom, hogy a keresztény emberben az a baj, hogy megtanulja az imádságot a Bibliából, de azért imádkozik úgy, mert így kell imádkozni. Így tanultuk az Úr Jézustól, a mi atyánkot, vagy így láttuk Pálnál, hogy hogyan imádkozik, vagy Péternél, és akkor hát ebből valamit kihámozunk, és így kezdünk el imádkozni. Ez is egy jó irány lehet, de ha ebben nincs ott a tudatosság, nincs ott a célirányosság, akkor kevés a mi imádságunknak a hatása az Isten felé. Hát nem az Isten fülesüket, hanem nekem. Mert hogyha én úgy megyek be a hivatalba, ahhoz a hivatalnokhoz, arra az osztályra, ahol az én ügyemmel tudnak foglalkozni, és valaki megállít a folyosón, hogy te minek vagy itt, elmondom, és azt mondja, hogy ó, hát minek jöttél, hát teljesen fölösleges, én akkor bizonyossággal tudom mondani, nem, ő az, aki rajtam tud segíteni, mert neki ez a feladata. Ő azért dolgozik, azért van, hogy nekem ez az ügy meg legyen oldva. Köszönöm a bátorítást, de én tovább megyek, és elvégzem a dolgomat. Mert meg vagyok arról győződve, hogy ő tényleg azért van ott, és azért dolgozik. És láss csodát, el lehet intézni, amiért az ember elindult abba a hivatalba, a szolgáltatóhoz, bárkihez. Ha valaki nem ezzel a reménységgel, ezzel a bizonyossággal kezd el imádkozni, akkor az ő imádságának a komolysága van veszélyben. Ugyanis, ha nem a nagy és félelmetes Istent szólítjuk meg, akkor miért kéne, hogy ő meghallgassa a mi imádságunkat? És azt mondja tovább, Nehémiás, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Tehát Nehémiásnak van egyfajta biblia ismerete, ugyanis, hogyha gyorsan ide betesszük az ujjunkat Nehémiáshoz, és visszalapozunk 2 Mózes 32-höz, 2 Mózes 32-től a 34-es versig, akkor ezt olvassuk. Mondja Mózes, mégis bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek. Csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme, az én angyalom megy előtted, és majd számon kér, és napján számon kérem vétküket. Tehát az Úr az ígéreteit és az ajándékait nem vonja vissza. Amiket Mózes kapott az Istentől, és leírta az 5 Mózes 27.10-től az 5 Mózes 30.20-ig ezeket az ajándékokat, ezeket az áldásokat és átkokat az Úr nem vonta vissza. Ezek mai napig működnek az életünkben, vagy az áldás, vagy az átok része. Tehát amikor én imádkozok, akkor hivatkozzak igeversekre. Uram, te azt ígérted, hogy a te néped fog növekedni, és nagyobb dolgokat fog elérni a misszióban, mint amiket te tettél itt a Földön. Hát Jézus mondja a tanítványoknak, hogy nagyobb dolgokat fogtok cselekedni. És a tanítványok hitték, vagy nem, ezt pontosan nem tudjuk, de történtek olyan csodák, vagy nagyobb csodák, amiket Jézus tett? Hát valószínű, hogy igen. Én is tudok sokról, akár az életemből is. Ez egy ígéret és egy valóság, ami működik. Ledöbbentem, amikor valaki azt mondta nekem, hogy szomorú, hogy ő abban a szerencsétlen korban kell hívő ember legyen, amikor ezek a csodák nem történnek meg, Mert hát ezek már lezárultak. Hát mondom, nem tudom, akkor lehet, bennem van a hiba, én élek át ilyen csodákat. Hogy imádkozunk emberekért, és megváltozik az életük. Majd mindjárt mondok egy csodát, úgy háladásként a Isten tisztelet végén. Vagy mondom, vagy nem is kérünk dolgokat az Istentől, csak úgy sóhajként így kimondjuk hangosan, vagy gondoljuk, és az Isten meghallgatja ezeket a sóhajokat, és ad dolgokat. És csak rádöbbenünk, hogy ezt valóban csak az Úr adhatta meg. Vagy konkrét gyógyulások. Imádkoztunk emberekért, és meggyógyultak. Tehát sok olyan csoda van, amiket én átélek, és hiszem és vallom, hogy az Úrtól van. És azért merünk ilyenekért imádkozni, mert benne van a Bibliában. Hát, hogy milyen hittel, reménységgel kezdünk el missziózni emberek felé. Hát olyan reménységgel, hogy elhisszük azt az igeverset, hogy Istennek az igéje nem tér vissza üresen. Megcselekszi a maga dolgát. Tehát én ezzel a hittel prédikálok most is. Ezzel a hittel mondok el igeverseket. És akkor vannak a kritikus hívők, ilyen mindig van, hogy hát bizonyságot tettél neki, azt látod, nem tért meg. Na és? Nekem csak el kellett mondani az igét. Csinálkozok érte. De ége az ilyen embernek a szíve azért a másik emberért. Ott van benne az a tűz, hogy ahogy Jézus szerette volna, hogy megtérjen Jeruzsálem. Hát ott van és sír Jeruzsálem fölött. Mert látja az ő lázadásukat, ugyanazt a lázadást látja, ami miatt ők fogságba kerülnek. És Nehémiásnak ez a tantus esik le, hogy nekem nem elég imádkozni, hogy Uram, szabadítsák ki minket innen ebből a fogságból, hanem az imádság a végére, a negyedik hónap végére eljut oda, hogy nekem vissza kell menni abba a városba, ahonnan én származom, ahon az őseimnek a temetője van, és nekem ezt a várost újra kell építeni. De hát nekem van egy állásom. Rabszolga vagyok. Főpuhárnoki rabszolga vagyok. Ezt nekem a királya, mert jó a főnököm, vele kéne egyeztetni, hogy akkor én veszek ki szabadságot, fizetés nélküli szabadságot. Nem tudom, hogy rabszolga sorsként lehetett-e ilyet kérni. Ez nagy kérés volt szerintünk? Miért van ott az imádság végén a legnehezebb mondat? Hogy adj ma sikert szolgálnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember, ugyanis a király főpuhánoka voltam. Tehát Nehémiásban már ott van az a tudat, hogy én már lemondtam, vagy szeretnék lemondani erről a tisztségemről, mert nekem városépítőként kell ott szolgálni, és rabszolgaként ezt megbeszélem a főnökömmel, a királyommal, aki engem egy beszélő szerszámnak tart egyébként, hogy én elmennék a saját országomba, hogy dolgozzak az Isten dicsőségére. Tehát az életével játszik Nehémiás. De Istenért ő ezt bevállalja. És Istennek a kegyelme ott van Nehémiással, és még támogatás, sőt, ilyen leveleket kap ugye a király támogatásáról. Három dolgot szeretnék átadni nektek ezzel kapcsolatosan. Hogy az azonosulás elve, hogy nem elég néha imádkozni egy ügyért, és most amikor arról van szó, hogy a gyülekezeti tagok hogy viselkedjünk a gyülekezetben, akár a vezetőségválasztásnál, akár általánosságban, akkor jó, hogyha ezt a három dolgot megértjük. Az azonosulás elve, amiről Nehémiás beszél, hogy ugye közösséget vállal az ő atyái bűneivel, ott van az az alázat, amivel odaáll az Isten elé. S hiába ő bűntelen ebben a történetben, a felelősséget fel akarja vállalni. Miben? A büntetést, hogy magára vegye? Értelmetlen. Sőt, akik Krisztus után vagyunk, még jobban látjuk, hogy ez lehetetlen és értelmetlen és teljesen fölösleges vállalkozás, igaz? Kívánnám, hogy meghallja, hogy átokká legyek értetek, mondja Pál, ugye a testvéreknek, a zsidó testvéreinek, hogy megtérjenek. De azért kívánnám, mert tudja, hogy nem kívánhatja, mert ez egy teológiai összeférhetetlenség, ez lehetetlenség. Tehát itt, ha földön én ezt a könyvet elengedném, akkor lehetetlen lenne, hogy ez itt lebegjen, igaz? Az űrben ez teljesen normális, de itt a földön, ahol gravitáció erő hat erre a könyvre is, meg mindenre, amit én elejtek, az leesik a földre. Tehát az, hogy én átvállaljam a másik ember bűnét, az lehetetlenség. Nem is ezt kell nekem az ima életembe bevinni, hanem hogy hogyan tudok benne, hogy az ő életébe beavatkozni és segíteni neki abba, hogy helyre álljon. És Nehémiás végül megértette, hogy neki kell vezetni ezt a projektet, ezt az építkezést. Talán akik most itt ülünk, nem mindenki Nehémiás. Én erről meg vagyok győződve. De valakit Katinak hívnak, meg Tominak, meg Rózsikának, meg Irénkének, meg bárkinek. Van itt Nehémiás? Na akkor megkérjük, hogy fejezze be a szolgálatot. Na tehát nem ilyen értelemben mondom, hanem nem mindenki fogja az Istentől azt a felismerést kapni, hogy ember, ebben a gyülekezetben neked vezetővé kell válnod. Neked vinni kell azt a feladatot, amit egyébként látsz a szemeddel, mert Nehémiás kap egy hírt, elszomorodik, hogy jaj, mi van a Szent Várossal, és úgy tenne valamit. Elkezd imádkozni, és végül eljut oda, hogy nekem kell tenni. Tehát vannak itt, akik Nehémiások, és ezzel a felismeréssel kell ma innen hazamenjenek, vagy kell majd valamelyik este arra lefeküdni, vagy arra felkelni korán reggel, hogy ő az a Nehémiás, a következő Nehémiás ebben a gyülekezetben. De vannak itt olyanok is, akik Nehémiást kiszolgáló, Nehémiásnak segítő, asszisztáló zsidó emberek. Hát Nehémiás nem egyedül építkezett, hanem voltak ott azért sokan körülötte. Voltak neki segédjei, akiket kapott, és akik vele voltak. Ott van Jézusnak az a példája, amikor bemerítkezik. Miért merítkezik be Jézus? Emlékszünk arra a fél mondatra, mit mond bemerítő Jánosnak? Minden igazságot, igaz? Na, nézzük akkor a helyszínt. Ott folyik a Jordán, ott van a bemerítő János, nyakig a vízben, áll a sor, jön Jézus. Hova áll be Jézus? A sorba? Biztos kapott egy sorszámot, 26-os, jó, majd mindjárt jövök. Gong, csak a egyes van, és akkor várja a sorát. Nem tudom, milyen volt, erről hallgat az evangélium, de ott áll a sorban a többiekkel, igaz? Kik voltak előtte és utána? Olyan bűnös emberek, akik bemerítkeznek nem sokára. Tehát Jézus beáll nem a Jézusi sorba, hanem a normális általános sorba, hogy bemerítkezzen. És amikor odaér Jánoshoz, akkor János így letöli magáról a Jordán vizét, hát te vagy Jézus. Hát neked kéne engem bemeríteni, és te jössz ide? Lehet, addig észre se vettem előtt, végzi a bemerítést, hogy prédikál, ugye? Ezt csak ott van előtt az Úr Jézus. És megdöbben, hogy te mit keresel itt? Igen. Néha meg kell döbbentsük azokat, akik felé szolgálunk. Hogy te mit keresel itt? Bejössz hozzám a kocsmába? Igen, be. Te eljössz velem oda és oda, ahova egyébként hívő ember nem megy el, mert te akarsz nekem bizonyságot tenni, akarsz velem beszélgetni? Vagy te eljössz az otthonomba, már senki meg se látogat, mert annyira elzártam magamtól minden kapcsolatot, annyira undok vagyok, és te mégis jössz és vigasztalsz engem? Igen. Mert ez az imádságnak a lényege, hogy megértjük, hogy mi a ránk vonatkozó feladat. És lesznek, akik Nehémiásként vezetnek, és lesznek, akik nem Nehémiásként mennek Nehémiás után, és teszik, ami az ő feladatuk. És egy gyülekezet nem működhet az imádság nélkül, nem működhet az ima közösség nélkül, mert ez az, ami összeköt bennünket. Hát beszélgess egy félig ittas emberrel józanul. Ki fogja a beszélgetést jobban élvezni? Most így őszintén kérdezem. Hát az, aki ebben egy kis töltet van. Mert ő nem látja rajta azt a döbbenetet, hogy kifordul a félig önmagából, hogy viselkedik. Te meg kellemetlenül nézed magadat, mert hát nem érted a vicceit, meg ha érted is, övön alulnak tartod, tehát nem akarsz, nem tudsz rajta nevetni. Meg hát egyébként is hogyan néz ki ez kívülről, igaz? De ha mind a kettőben ugyanaz a lelkület van, akkor az emberek össze tudnak szólni. Bocsánat, hogy ezt a képet használom, de ez visszaadja, hogy ki az, aki érti az Isten lelkének vezetését, és olyan dolgokat csinál, ami egyébként teljesen nem normális. Rabszolgaként szabadságot kérek, hogy a leigázott országomnak a fővárosát helyreállítsam. Ja, és ezt magától a királytól kérem, akinek az ősei igáztak le bennünket. Tehát ez egy nem normális dolog. De mivel Isten eljuttatta Nehémiást erre a pontra, kimer lépni és megmeri csinálni. És ez a lényeg a gyülekezeti életnek és a missziónak is, hogy a gyülekezet együtt imádkozik. Lehet, hogy különböző szinteken történik ez. Ezt úgy értem, hogy valakinek gazdagabb, vagy több az ima élete ebbe, vagy az ima órája, de valakinek kevesebb. De ha Isten nem vezet minket egységesen, akkor nem fog tovább menni ez a gyülekezet. Én erről meg vagyok győződve. Hova küld az Úr áldást? Ahol hívők vannak, igaz? Iha, hogy csak meg kell térni. Tehát ahol az atyafiak egy akaraton vannak, ahol egység van, oda küld az Úr áldást. Hát milyen érdekes. Az áldásokat, ha megnézzük az 5 Mózes alapján, lehet puskázni is, de ha fejből tudunk egy párat, akkor mondjunk már bekiabálással egy-két ilyen áldást. Ha van mondjuk állatod, akkor mit fog csinálni az állat? Szaporodni fog. Növekedés, ugye? Ha lesz neked gyümölcsösöd, mit fog az neked csinálni? Gazdagon terem. Nem az, hogy terem, gazdagon terem. Aha, ha lesz neked vállalkozásod, mit fog az neked hozni? Hasznos. Tehát mindenütt az áldásokban a növekedés, a gyarapodás, a egészségről is van szó, tehát az emberek egészsége is ott van az áldások között. Hosszú élet, gyermekek. Héten beszéltem egy nővel, aki hívőasszonyról van szó, és ahogy én megismertem, egy komoly, komoly kapcsolata van az Úrral, és mondja, hogy perben vagyok az Istennel. Hát mondom, az nem baj, sokan vagyunk így. Mondom, csak legyél alázatos, hogy az Úr nyerjen. Ne te nyerjen, mert akkor igazad lesz, csak éppen a kegyelemből kieshet. De mondom, mi a pernek a tárgya, mivel állsz vitába az Istennel? És mondja, hogy 35 éves és nincsen gyermeke. Hát mondom, értem. És akkor mondja tovább, még jobban kiakadva, de még férjem sincs. Hát mondom, még jobban értem. Mondtam neki, hogy nem tudok mást ajánlani neked, csak olvasd el a 34. Zsoltárt, abban pont ilyen nehéz helyzetekre van bátorítás az Úrtól, hogy amikor már valaki így a végén van egy ilyen hit próbában, hogy mi kell még ahhoz, hogy kitartson. Mondom, olvasd el, én imádkozok érted, és azt is hozzátette, hogy nincs meg az az ajándéka, hogy egyedül kell maradjon. Mondom, értem, de nem tudok mit mondani. Olvasd lesz az igét, imádkozok érted. Többet nem tudtunk beszélgetni, olyan helyen meg térben voltunk, hogy nem tudtunk erről beszélgetni tovább. Csak azt akarom ezzel mondani, testvérek, hogy rengeteg ilyen eset van, akár a gyülekezetben is. Amikor azt látjuk, hogy már x éve húzzuk, nyúzzuk a dolgot, és valahogy ez az egység, ez az egy akaraton levés, ez nem jön össze. Kezdjünk el imádkozni. És akár kezdjünk el bűnt vallani egymásnak, együtt, az Úr előtt. Hogy igen, voltak, akik ezt meg ezt rosszul csinálták a gyülekezetben. És ennek a következményét most nekünk kell meginni. Mi Nehémiás tehet arról, hogy az ősei lázadtak? És ő fogságba született? Hát bőven nem tehetett róla. Neki ezt el kellett szenvedni. Hát könnyű neki főpohárnok, ott szemben a palotában, eszi a jó kajákat, igaz? De hát ő rabszolga. Ő nem mehet el onnan. Ő nem vállalhat új családot, ahogy egy szabad ember. Ő nem mehet el kirándulni. Hogyan éljük az életünket? Egyfajta ilyen gazdagságban, szabadságban, de mégis rabszolgaként, vagy ezt megunjuk, hogy van egy ilyen látszat jó életünk, és azt mondjuk, hogy Uram, mi bűnösök vagyunk, és szeretnénk ebből megtérni. Szeretnénk megszüntetni a bűnnek a következményét. És szeretnénk ezt végre elzárni, elvágni, és újat kezdeni. Ez egy jogos imádság. És aki ezt el fogja kezdeni imádkozni, velem együtt, velünk együtt, akkor arra fog rádöbbenni, hogy az Isten ezeket az imákat elkezdi majd meghallgatni. Azért mondom, mert lehet, hogy most még nem hiszel benne. Elkezdi az Úr ezeket az imákat meghallgatni, és elkezd neked kijelentéseket adni. Na és itt jön egy másik hitlépés. Hogy az Úrnak a válasza, ami ilyen üzenetet hordoz, azt te el akarod-e hinni, meg akarod-e cselekedni. Mert Nehémiásnak erre az imádságra, erre a sírásra, erre a böjtölésre az volt a válasz, hogy jó van, akkor te vagy az, akinek fel kell építeni Jeruzsálemet. Hát uram, én ilyen olyat nem akartam imádkozni. Nem baj, de az Úr meg ezt akarja veled. Egy személyes dolog. És úgy akarom mondani, hogy ne legyen félreérthető, és a lényeg az üzenet átmenjen. Tehát jól érzem magam, jól vagyok, de nehéz dolog lelkipásztorként szolgálni, mert egy csomó olyan dolgot az ember fel kell vállaljon, amit amúgy nem akarna, vagy nem szívesen vállal fel. De mivel az Úr adta ezt a szolgálatot, ő megbízott bennem, és adott egy olyan elhívást, amiben ez is beletartozik. Tehát én nem mondhatom, hogy kell az imádságnak az a része, hogy majd helyreálljon Izraelnek a lelki békéje, meg az ország felépüljön újból, de én azért semmit nem akarok tenni. Tehát ott van mindenki szívében az az imádság, az enyémben is, hogy legyen ez egy olyan gyülekezet, ahol élünk át sűrűn megtéréseket. Ámen. Testvérek, így van. Élünk át sűrűn olyan bizonyságtételeket, amire azt fogják mondani az emberek, hogy eljöhetünk hozzátok egy Isten tiszteletre, mert hallottunk rólatok, és szeretnénk beülni csak a hátsó sorba, vagy itt előre, vagy bárhova, hogy veletek legyünk egy órát, egy Isten tiszteleten. Ki ne szeretne egy ilyen gyülekezetbe járni? Tehát ha csak a vizet öntjük bele a hordóba, akkor milyen bor lesz abból? Nem jó küvé, vagy valami jó bikavér, vagy nem tudom ki mit szeret. Vagy tokait, ha valaki azt szereti, vagy nem tudom. Ha vizet öntünk bele, abból csak víz lesz. És az imádságunk az, ami ezt a jó bort kiforja bennünk. Ami azt az érték töbletet adja, amivel értékesebb lesz az a hordó, amit elkezdünk feltölteni. Ezek, mondom, nagyon veszélyes imádságok, mert Nehémiás, amikor imádkozott, utána Isten elindult, és csodák kezdtek el történni. De a csodának az eszköze Nehémiás volt. A három dolog, amit át akarok adni zárásképpen, az első imádsági elem, amit az Úr Jézus is imádkozik, Mózes is imádkozza, Dániel is és Nehémiás is, hogy Istennek a hírnevének a féltése, az őrzése. Tehát az Úr Jézus nem azért imádkozik az Istenhez, hogy támasztjuk már fel Lázárt, mert elfelejtettem, hogy kell embert támasztani. Nem tudom, hogy kell a halottat feltámasztani. Uram, nem miattam, hanem miattuk, igaz? Tehát az Istenre akar mutatni az Úr Jézus. Azt mondja Mózes, hogy inkább töröljél ki engem az élők sorából, ebből a könyvből, csak a népedet mentsed meg, mert mindenki jöttünk ki akkor Egyiptomból, hogy utána azt mondják, hogy itt elpusztultunk a pusztában. És hogy Isten mondja, hogy nem, téged megtartalak, akik vétkeztek, akik lázadnak, azokat törlöm ki a könyvemből. Kik nem kerülnek be a mennyországba? Jelenések könyvében van egy kép erről, akik nincsenek benne az élet könyvébe. Hoppá, Biblia másik vége. Tehát ezek a dolgok összefüggnek, hogy aki lázad az Isten kegyelme ellen, az nincs benne az élet könyvébe. Isten nem tud vele mit kezdeni. De Mózesben ott van a töredelmes szív, ott van a megtérési vágya, a népéért való könyörgés, pedig mérgébe széttörte a 10 igét. Még meg is taposta szerintem, meg bele is rugott egyet-kettőt, nem tudom, én csak ahogy így Mózesnek a temperamentumát megismertem az igéből, azt látom, hogy nagyon dühös volt. Na mire felmászik megint a hegyre, lenyugszik, és odaborul az Isten elé. Tehát az Isten hírnevének a féltése, hogy az Isten népe ne szenvedjen szégyent, hogy az Úr dicsőséget szerezzen. És a másik dolog, amit itt Mózes életében, vagy akár a Nehémiás életében, vagy Jézusnak az életében látunk, az embereknek a szeretete. Tehát az a vágy, hogy ő ne vesszen el, hogy megmentjük az életét. Az a lelkület, hogy én már élek, de őt be akarom húzni a mentőcsónakomba. És minden egyes gyülekezet egy ilyen mentőcsónak. És a mi feladatunk, hogy az embereket szeressük annyira, hogy beemeljük őket ebbe a mentőcsónakba. És a harmadik dolog, és talán ez a legnehezebb, a saját érdekemről való lemondás. Nehémiásnak mi lett volna az érdeke? Hát én imádkozgatok délután a zsidó társaimmal Jeruzsálemért, de hát én mégiscsak jól menő rabszolga vagyok, hát nem teszem már tönkre a jó kis életemet. lemond erről az önös érdekről, felvállalja a halál kockázatát is, és elmondja a kérését, amit Istentől kapott kijelentésként a királyának. És engedélyt kap, pénzt kap, menetlevelet kap a szolgálat elvégzésére. Na ez a csoda. Na ez a csoda. De ez a csoda akkor történik meg, amikor átlépünk a második részbe. Mert az első résznek azzal van vége, hogy Uram, adj erőt, és adj irgalmat ennek az embernek, hogy az én kérésem célba érjen. És a második részben olvassuk azt, hogy a király jó indulata megengedte ezt a kérést Nehémiásnak. De ezt nem tudjuk meg, ha nem olvassuk végig az első részt. Mert megtörtént, aminek meg kellett történni. Nehémiás felvállalta. És ez a borzasztó nehéz. És erről kéne egy évig is prédikálni, hogy nekem mit kell felvállalni, nekem mit kell oda tenni. És erről mindenki prédikálhatna egy vasárnap, mert ahányan vagyunk, annyi féle prédikáció lenne. Nem teológiailag, hanem személyes indítékok. Nekem ezt nehéz felvállalni, és ezt azért mondom el, hogy lássátok, testvérek, hogy a lelki pásztornak is nehéz sok dolog. Nekem az nehéz, hogyha az én életem egy dologban jól működik, ugye ez elvárás is az avatottaktól, hogy példás legyen az életében sok minden. Így van? Így van. Én mondhatnám azt, hogy nekem ez jól működik, a másik életében látom a bűnt, hát mivel ő nem avatott, vagy nem számítunk rá ilyen tekintetben, én nem szólok neki. Ez már nem jó gondolkodás, igaz? Pedig az én életem jó, az én életem áldott, az én életem megy előre. És nekem az a nehéz felvállalni, akár személyesen, akár úgy általánosságban, hogy aki jó egy dologban, mert megértette az Úr igét, és engedelmes, és jönnek ezek az áldások, szóval egy olyan embernek, aki talán ismeri ezeket az igéket, de nem kér ezekből az áldásokból. Mert ez vita, ez kellemetlen beszélgetés, vagy még egy kellemetlen beszélgetés, vagy még egy harmadik, negyedik, de ha ezt én nem teszem meg, mert ez az én részem, akkor a második részben a csodákat nem tudom átélni, meg a harmadik részben, meg ami utána jön Nehémiás könyvében. És ugyanígy elhiszem, hogy mindenkinek van valami, ami nehéz az ő életében, amit meg kell tenni. Biztos, hogy van. És mindenkinek más. Lehet, hogy vannak hasonló dolgok, de mindenkinek megvan a maga speciális dolga. De ha ezt nem tesszük oda, akkor gondoljuk a fájó kisujjam, amit oda csaptam az ajtóba. Tudom-e élvezni a szép őszi délutánt? Még ha zsebbe dugom, akkor se igazán, igaz? Tehát fontos, hogy együtt kezdjünk el imádkozni, azért, hogy az Úr áldja meg a gyülekezet vezetőjét, vezetőségét, áldjon meg bennünket, valamennyiünket, de ebben az áldásban legyen ott a mi munkánknak a része is. Ezt kívánom magunknak. Tudom, hogy ez nem volt most ilyen tejbe papi könnyű eledel, de adja az Úr, hogy ezt tudjuk megemészteni, és adja az Úr, hogy tudjunk ezért imádkozni, és hiszem, hogy ott sikerül ezt majd megemészteni. Amen.